Szeretettel köszöntök mindenkit, mivel jó pár éve voltam itt utoljára, vannak ismerős vagy új arcok. Röviden bemutatkoznék, Farkas Ádám vagyok, Vácról érkeztünk a családommal, és 6 éve végeztem itt a főiskolának a nappali tagozatán, azóta lelkészként szolgálok. Istentisztelet elején a gyerekekhez szeretnék szólni. A teremtés történetből szeretnék hozzátok szólni. Gyertek, foglaljatok itt elő a helyet. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. A teremtés történetnek van egy olyan része, aminek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Mózes első könyve, a Biblia első oldalából szeretném olvasni az 5. és a 6. verset. És mondta Isten: legyen mennyezet a víz fölött, amely elválassza a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lett. Ugye természetes számunkra, hogy a Földön mindenhol van víz. Itt is folyik egy patak, nem messze. Megnyitjuk a csapot, onnan is folyik víz. Bizonyára jártatok már a Balatonnál, tengerparton is, mindenhol találunk vizet. Egy-két része van a Földnek, ahol nagyon kevés víz van, a sivatagok, és azt olyan kietlennek, pusztának is tartjuk. Tudjátok esetleg, hogy a Földnek hány százaléka vagy mekkora része víz? Kisebbik vagy nagyobbik része víz a szárazföldekhez képest? A nagyobbik része egyértelműen, ugye 2/3 része víz körülbelül a Föld felszínének, pedig hát rengeteg ember lakik ott, és a vízen elég nehéz lakni, bár vannak, akik hajóban élnek, vagy vannak olyan városok, amik cölöpökre, vagy falvak, amelyek cölöpökre épültek, de azért a szárazföld az szükséges azért ahhoz, hogy ott lakni tudjunk, és megtermelni az ennivalónkat. És nem is gondolunk bele sokszor, hogy mekkora hatalmas ajándéka az Istennek az, hogy van víz. A testünknek is nagyon nagy százalék a víz. És evés nélkül még elég sok napig kibírjuk, de ivás nélkül már kevesebb ideig. Ugye az ember könnyen meghal, kiszárad, az állatoknak is, és minden élőlénynek, még a növényeknek is napi szinten szükségük van vízre. És én a víznek egy különleges formájáról szeretnék ma szólni nektek, amiből már egyre kevesebbet látunk hazánkban, ezért is szeretnélek emlékeztetni benneteket, ez pedig a hó. Hogyan lesz a vízből hó, és az Istennek milyen ajándéka ez a természetben? Egy különleges tulajdonsága van a hónak, hogy habár nagyon hideg, és megfagyott víz szemcsékből áll, mégis megvédi a fagytól a világot. Takaróként takarja be a növényvilágot télen és a földet, és habár lassabban, de a hótakaró alatt az élet folyik tovább. A növények is megmaradnak lassú keringéssel, az állatok különböző formában vészelik át, vannak, amelyek téli álmot alszanak, vannak, amik bebábozódnak, vannak tojások, amik megmaradnak, lárvák. Ugye ezek mind-mind arra vannak berendezkedve, hogy átvészeljék a telet. De hogyan változtatja Isten a vizet hóvá? Nagyon különleges a hó, ugye apró jégkristályokból áll, és ennek az a fő tulajdonsága, hogy ezek között, a kristályok között rengeteg levegő van. És habár hideg, fagyott a hó, mégis ez a közöttük lévő levegő réteg, a hókristályok között lévő levegő réteg szigetel, és megvéd a fagytól. Lehet akármilyen fagy, akármilyen hideg szél, az alatt a lévő világot megvédi a fagytól. Olyan laza szerkezete ennek, hogy ugye könnyen összenyomható, hógolyót lehet belőle gyúrni, hóembert lehet belőle építeni. És nagyon különlegesen teremtette meg a Jóisten, hogy ezzel betakarja télen a növényvilágot, mérsékelt égövön, és a tél végén pedig nem kell üggyel bajjal eltakarítani, hanem egyszerűen elolvad, vízzé válik, és megöntözi a növényeket, hogy tavasszal életre tudjanak kelni. Ugye, ha ezek jégkristályokból állnak, akkor talán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mitől fehér színűek, hiszen a jég az átlátszó, a víz is átlátszó. Ezek apró kis lemezkékből állnak, mikroszkóp alatt nagyon érdekesen néznek ki, és az a különlegességük, hogy mindegyik, ha bár mindegyik hasonló alakú, hatszög alakot ölt, de nincs kettő egyforma belőle. Nagyon sok kutató vizsgálta már, és volt egy kutató, aki az életét ennek szentelte, és minden jégkristályt dokumentált, minden nap fényképezett egy hópelyhet, és hát egy ilyen műanyag film réteggel bevonva el is raktározta azt, de nem talált két egyformát, rengeteg láda maradt hátra, ami tele volt ezekkel a fényképekkel, és két egyforma nem keletkezett. A Jóistennek tehát egy különleges ajándéka azon kívül, hogy jó a természetnek, a szép érzékünkre is. Ugye olyan szép, mikor havas táj borítja be a tájat, és télen is rengeteg téli sportra van lehetőség, ez is egy ajándéka a Jóistennek számunkra, és ha kicsinyenként megnézzük, a hókristályok is gyönyörűek. A Jóisten tehát szereti a szépet is, és szeretne gyönyörködtetni is bennünket, amellett, hogy praktikusan ellát bennünket minden jóval a víz által is. Még egy különleges dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, mégpedig arra, hogy az ember tudja-e utánozni Istennek ezt a különleges adományát, tud-e havat teremteni. Laboratóriumi körülmények között tűhegyen tudnak hókristályokat létrehozni, de hosszú időbe telik egy-egy kristálynak a kifejlesztése. Hó takarót vagy hó mennyiséget az ember nagyon nehezen tud létrehozni. Lehet, hogy eszetekbe jut, főleg ha voltatok már síelni, hogy de hát a sípályákon vannak hóágyuk is, hogyha kevés a hó, akkor beterítik az emberek hóval. Nagyon érdekes azonban mikroszkóp alatt, szerettem volna nektek megmutatni, de most nem volt rá lehetőség képen, hogy mi a különbség az Isten által teremtett hópelyhek és az ember által alkotott hó szemcsék között mikroszkópikus képben. Ugye, mint mondtam, az Isten által alkotott hópihék között nincs kettő egyforma, nem találtak még legalábbis. Az ember által alkotott hópelyhek viszont nem hatszög alakúak, és nincs semmi szépség bennük, kis golyók és gömb alakúak, és nagyon csúnyák mikroszkóp alatt. És egyáltalán nem hasonlít a hóágyú által készített hó állaga sem az igazira. Tehát nem tudjuk Istent leutánozni, és nem tudunk olyan szépet alkotni, mint ő sohasem. Ezért legjobb, hogyha csodáljuk a teremtett világot, és ha még van lehetőséget havat látni, sajnos a klímaváltozás egyre kevesebb lehetőséget ad erre hazánkba, de akkor csodáljátok meg ezt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet! Az Isten tiszteltünk alapigéjét a 90. Zsoltárból szeretném olvasni, 90. Zsoltár 12. versét. 90. Zsoltár 12. versét olvasnám tehát alapigeként, egy ismert ige. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Egy jól ismert ige ez, amit főleg idős korban szoktak emlegetni a hívő emberek, a hívő testvérek, hogy a hátralévő időt milyen fontos megbecsülni. Azonban ez az ige nem csak idős embereknek szól. Mózes írta ezt a 90. Zsoltárt, és az idő gazdálkodással kapcsolatban egy nagyon fontos alapelvet fektet le számunkra. Olyan világban élünk ugyanis, ahol az idő a legnagyobb kincsünk, de egyben a legfőbb ellenségünk is. Ugye szoktuk mondani, hogy rohanó világban élünk. Hogy az idő érték, azzal valószínűleg senki sem vitatkozik. Ugye az amerikai mondás is, ugye így hangzik, hogy time is money, az idő pénz. Tehát ott is felismerték, hogy van még az anyagi javaknál is egy fontosabb érték, ez pedig az idő. A hívő emberek számára is mint mondtam, a legnagyobb kincsé és a legfőbb ellenségé vált a mai világban az idő. Rohanó világunkban gyakran nem jut elég időnk Istenre. Nem jut elég időnk arra, amit igazán fontosnak tartunk, az imádságra, az ige tanulmányozásra. Mit tehetünk ennek érdekében? Mit tehetünk annak érdekében, hogy az életünk, a hívő életünk vagy a lelki életünk ne versenyfutás legyen az idővel, és ennek következtében ne a stressz uralkodjon rajtunk, a feszültség, az indulatosság, ingerlékenység, kifáradás, ugye, amiről nagyon jól tudjuk, hogy egyáltalán nem keresztényi jellemtulajdonságok, hanem helyt tudjunk állni Isten előtt is az időbeosztásunkban. Gyakran érezzük, hogy nem jó az időgazdálkodásunk, hogy változtatni kéne valamit rajta, de saját erőből próbáljuk meg. Ugye, csak néhány példát szeretnék mondani erre. Majd igyekszem korábban kelni, hogy tudjak Bibliát olvasni. Majd többet fogok másokkal beszélgetni. Majd igyekszem hamarabb odaérni a gyülekezetbe, jobban kipihenni magam szombatra. Ugye, mind a mi igyekezetünkre alapozzuk ezeket a mondásokat. És ez az ige azt mondja, hogy amit Mózes javasol, az ennél sokkal jobb, és ebben benne van a hitáltali megigazulás is. Isten tanítson minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Benne van Mózes mondásában az, tehát, hogy mi képtelenek vagyunk az időnket megfelelően jól felhasználni, és vajon kérjük-e Isten vezetését Mózeshez hasonlóan, hogy az ő akarata szerint oszthassuk be az időnket, és tudjuk az ő áldására, az ő szolgálatára fordítani. Hogy ne úgy kelljen leélni az életünket, hogy az egy versenyfutás legyen az idővel, és végül nem arra használtuk fel az életidőnket, amire szerettük volna, és ne csalódásként, hanem valóban betelve az élettel tudjunk majd Isten előtt megállni. Mi az idő? Talán innen érdemes elindulnunk. Az magyar értelmező kézi szótár szerint így hangzik ennek a meghatározása, hogy az élet tartama. Mindenki ajándékként kapja az életet és az életidőt, ugye az angolban a jelen idő, ez a szó jelöli, hogy present, ami egyben azt is jelenti, hogy ajándék, tehát az idő, a jelen a számunkra ajándék, és a szabad választásunkon múlik, hogy milyen tartalommal töltjük ezt meg. Isten nem szól bele, hogy milyen foglalkozást űzünk. Nem szól bele abban, hogy mit teszünk a szabadidőnkkel. Hogy vallásos életet folytatunk-e, vagy sem. Ugye ezt mindenki szabadon választhatja meg. És éppen ezért úgy gondolunk az időnkre, hogy az a miénk. Azzal mi gazdálkodunk. És majd abból mi adunk vissza az Istennek egy részt. Például a szombatnapi nyugalomnap alkalmával. Mi teszünk szívességet az Istennek azzal, hogy ezt az egy napot rászánjuk. Helyes-e ez a gondolkodás? Ugye érezzük, hogy nem egészen jól van ez így. A Biblia szerint ennél sokkal több az idő, mint a világi meghatározás szerint, nem csak az élet tartama, amiről mi döntünk, hogy hogyan használjuk föl, milyen tartalommal töltjük meg, hanem a Biblia szerint talentum. Mit jelent ez, hogy az idő talentum? Talentumokra leginkább úgy szoktunk tekinteni, hogy azok a lélek ajándékai, a különleges képességek, a tanítás, gyógyítás vagy hasonló képességek. Azonban a talentumok, a legnagyobb talentumok nem ezek, hanem az idő, az energia, a befolyás, a pénz. Ugye ezek a dolgok, amikkel mindannyian kisebb-nagyobb mértékben, de mindannyian rendelkezünk. Ugye az idő pénz, mondja a mondás, tehát a pénzt azt lehet kamatoztatni, ugyanígy az időt is. Ugye, ahogy a talentumok példázatában is beszél róla Jézus, hogy ezt kamatoztatni kell, és csak akkor lehet ezt igazán jól felhasználni, ha ezt nem így adjuk vissza Istennek, mint ahogy az előbbi példában szemléltettem, hogy mi ma egy napot rászánunk, és ezzel szívességet teszünk neki, hanem egyre jobban törekszünk az Istennek adni az időnket. Egy szemléltető példát szeretnék hozni ezzel kapcsolatban, ami az időt egy bankszámlához hasonlítja. Így hangzik ez az idézet. Mindannyiunknak van egy bankja, a neve idő. Minden reggel ez a bank ad neked 86.400 másodpercet. Minden este a bank törli és elveszítettnek tekinti mindazt, amit nem fektettél be. Minden nap új számlát nyit, és minden este törli a napi egyenlegedet. Ha nem használod el a napi díjadat, a veszteség a tiéd. Nincs visszaút. A jelenben kell élned aznapi díjakkal. Érdekes belegondolni, ugye, hogy egy nap is mekkora kincs. 86.400-at, ha lefordítanánk ezt a másodperc mennyiséget forintra, hát az ember igyekezné minél inkább elkölteni, ugye? Anyagias gondolkodásúak vagyunk. És ugyanennyi másodpercet kapunk minden nap. Hát gondolhatnánk, hogy egy másodperc alatt mit lehet tenni, az semmi. Hát még egy nap se sok. Hát igazán tartalmas munkákat hetek, hónapok vagy évek alatt lehet végezni. Ezzel kapcsolatban szeretném folytatni ezt az idézetet. Ahhoz, hogy megértsd az értékét egy évnek, kérdezd meg egy diákot, akinek évet kell ismételnie. Hogy megértsd egy hónap értékét, kérdezd meg egy anyát, aki egy hónappal korábban szülte meg gyermekét. Hogy megértsd az értékét egy hétnek, kérdezd meg egy heti lap kiadóját. Hogy megértsd az értékét egy órának, kérdezd meg egy szerelmes párt, akik várják, hogy találkozhassanak. Hogy megértsd az értékét egy percnek, kérdezd meg egy embert, aki lekéste a vonatot. Hogy megértsd az értékét egy másodpercnek, kérdezd meg egy sofőrt, aki épp hogy elkerülte a balesetet. Hogy megértsd az értékét egy tized másodpercnek, kérdezd meg egy sportolót, aki ezüstérmet nyert az olimpián. Ugye, láthatjuk, hogy minden időtartamnak értéke van. És sokszor nagyon nagy dolgok múlnak kis időkön. És vajon jól használjuk-e föl, vajon kérjük-e Istent Mózeshez hasonlóan, hogy úgy tudjuk számlálni a napjainkat, az időnket, hogy bölcs szívhez jussunk végül. A hívő ember számára tehát kiemelt jelentősége van az időnek. Az üdvösségünk múlhat azon, hogy mire használjuk fel a kapott időt. Bibliában kétféle idő fogalom létezik, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Az egyik fogalom a hétköznapi folyamatos mérhető idő, ez a görögben a kronosz szó. Amit tapasztalunk, hogy telik az idő, ketyeg az óra, folyamatosan telik az idő, nincs megállás. A másik, a görögben a kairosz szó jelöli ezt, ez a jelentőséggel bíró, kiemelt vagy vallási idő. Ilyen nekünk például a szombat. Ugye kiemelt idő, amikor itt vagyunk, felöltözünk szépen, eljövünk a gyülekezetbe, Istenre szánjuk ezt az egész napot. Dániel könyvét tanulmányoztuk a szombatiskolában, ott is találunk ilyen idő meghatározást. Azt mondja az egyik hatalomról, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Nem a folyamatos időre gondol itt, hanem ezekre a vallási időkre, ezekre a kiemelt jelentőségű időkre, hogy ezeket véli, hogy megváltoztatja. Ilyen a profétikus idő a Bibliában. Ugye olvasunk a proféciákban ilyen fogalmakat, hogy egy idő, két idő telik el valaki fölött, aztán ilyet is olvasunk Jelenések könyvében, hogy idő többé nem lesz, ugye ez nem azt jelenti, hogy megáll az óra, hanem hogy profétikus idő meghatározás több nem lesz. Aztán ilyen kiemelt idő talán még a nem hívő emberek számára is a születés, a halál, az esküvő. Ugye amikor valakinek megszületik a gyereke, az egy nagyon különleges idő. Az a pillanat, az a perc, amikor megszületik. Vagy az a nap, amikor a születésnapja van valakinek. Aztán a halál, ugye ez is egy különleges idő, az valakinek az esküvője, ugye az is egy nagyon különleges pillanat mindenkinek az életében. Jézus életében is jelen voltak ezek a kiemelt idők. Például Jézus születésének az idejéről így olvasunk a Bibliában, mikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, vagy mikor betelt az idő. Ugye Jézus születéséről ami nem is csak egy egyszerű születés volt, hanem a világ megváltójának a megszületése, ilyen kiemelt jelentőséggel, ezzel a szóval, a kairos szóval beszél az ige. Jézus halála is ilyen kiemelt idő volt, ami nem csak egy haláleset, hanem megint egy kiemelt jelentőségű haláleset, amikor a bűneinkért halt meg a világ megváltója. Erről is így szólt Jézus, eljött az én órám. Ugye itt is érzékeltette, hogy ez egy különleges óra. És Jézus életét végig tekintve azt láthatjuk, hogy nagyon pontosan tartotta magát a mennyei idő meghatározáshoz. Az evangéliumokból, illetve János evangéliumából szeretnék néhány gondolatot idézni ezzel kapcsolatban, néhány utalást, amiből azt látjuk, hogy Jézus nagyon figyelt az időre, hogy se előbb, se később ne tegye azt, mint amikor eljön annak az ideje, amit tennie kell. János evangélium a második fejezet negyedik versét szeretném olvasni először. A kánai mennyegzőn így szól Jézus az édesanyjához. Mondta néki Jézus, mi közöm néked hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Kánai mennyegzőn Jézus édesanyja Mária szerette volna, ha fellép és megmutatja magát, mint a világ megváltója, de kicsit sürgetni akarta Jézust. Úgy gondolta, hogy Jézus fölöslegesen késlekedik, és kérte, hogy tegyen csodát. És Jézusról azt látjuk, hogy mintha még magát is visszatartaná attól, hogy nehogy érzelmi befolyás hatására eltérjen a mennyei időrendtől, megállt parancsol ennek. Mi közöm néked hozzád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Látjuk, hogy nem sokkal később eljött az ő órája, de egy órával hamarabb sem szerette volna azt tenni, ami a mennyei idő meghatározásban megvan. Később is látjuk, hogy Jézus bizonyos dolgokat azért nem tett, mert nem jött még el annak az ideje. Ő tudott várni, és tudott lépni, amikor kellett. Mi gyakran szeretnénk előre szaladni az időben. Ugye úgy szeretnénk a jövőbe belelátni. De hívő emberként is, ha bár ismerhetjük a proféciákat, és láthatunk jövőbeli eseményeket, meg kell tanulnunk kivárni az eseményeket, és ezeket a kiemelt időket. Ilyen például Jézus visszajövetele. Ugye siettethetjük, sóvárogva várhatjuk Jézus eljövetelét, ami szolgálatunkkal, jelen fejlődésünkkel, de nem tudhatjuk meg ennek az idejét. Nem is jósolhatjuk meg. A végső események ott vannak. Ugye azokat is szeretnénk látni dátum szerint, amik már nincsenek profétikusan meghatározva, hogy mikor, csak a sor, mikor fognak bekövetkezni, csak a sorrendet tudhatjuk. Ugye ezeket is hajlamosak vagyunk behatárolni. Mikor adják már ki a vasárnap törvényt? Ugye tudni kell ezeket az eseményeket is kivárni. Személyes életünkben is vannak ilyen kérdések, ugye párválasztás kérdése. Mikor rendeli ki a Jóisten? Gyermekáldás kérdése. Mikor kapjuk meg, amiért imádkozunk, amire vágyunk? Prédikátor könyve 3. fejezetében olvashatunk ugye arról, hogy ideje van mindennek. Ideje van a születésnek, a meghalásnak. Nagyon érdekes dolgokat mondott bölcs Salamon. Nem csak pozitív dolgokat mondott, hanem még a negatív dolgoknak is ideje van Istennél, bizonyos szempontból jellemformáló célzattal ideje van Istennél ezeknek a dolgoknak is. És nagyon fontos lenne ráállni erre a mennyei idő meghatározásra, ahogy Jézus is rá tudott hangolódni erre az Istennél, hogy mindent akkor és úgy tegyen, ahogy az előre el volt rendelve. Ugye Jézus életében ennek különös jelentősége volt. De a mi életünkre nézve is Istennek van egy terve, egy bölcs terve. A megváltási tervnek egy szelete, egy része, az konkrétan a mi életünkre vonatkozik. És sajnos Istent arra kényszerítjük sokszor, hogy újra és újra tervezzen az életünkben, mert lemaradunk vagy előre szaladunk ehhez az idő meghatározáshoz képest. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez az első lépés ehhez, hogy kérjük Istent, hogy rá tudjunk hangolódni erre a tervre, amit a mi életünkre vonatkozóan készítette. Néhány igét szeretnénk hozni a továbbiakban arra, hogy mely dolgokra kell különös figyelmet fordítanunk az időgazdálkodásunkban. Az első ige a Korintusi első levél 6. fejezet 19. verse. Korintusi első levél 6. fejezet 19. versét így olvasom. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Talán nem mindenki számára érthető, hogy hogyan jön ide ez az ige, hiszen ez az egészséges életmódra, mértékletességre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy az életidő, életerő, amit az Istentől kaptunk, ez nagyon fontos, hogy ezzel megfelelően tudjunk gazdálkodni. Ha nem fordítunk figyelmet elsősorban a lelki egészségünkre, amit a testi egészségünk is szolgál, akkor nem fogunk tudni ráhangolódni Isten időtervére az életünkben. Mert gyengék leszünk, fáradtak leszünk, betegek leszünk, és rengeteg időt elvisz ez az életünkből. Isten azt szeretné, hogy amennyire rajtunk áll és lehetőségünk van, az élet erőnket és az életidőnket az ő szolgálatára tudjuk fordítani ezek helyett, a dolgok helyett. Ne rövidítsük meg az Istentől kapott kegyelmi időnket. Következő ige, amit idézni szeretnék, a Galata beliekhez írt levél 6. fejezet 10. verse. Galata beliekhez írt levél 6. fejezet 10. verse a következőképpen hangzik. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig a mi hitünk cselédeivel. Ez alapján, az ige alapján a hívő ember számára sokkal több kiemelt idő van, mint egy átlag ember számára. Ugye a legrosszabb esetben ezek a kiemelt idők az esküvő és a temetés. Ugye bizonyára mindenkinek vannak ilyen rokonai, akikkel csak ezeken az alkalmakon találkozik. Azonban ez az ige meghatározza a hívő ember számára, hogy ennél sokkal több kiemelt idő van. Méghozzá minden jó cselekedetre fordítható idő, kiemelt idő a mi életünkben. A másokért élés alapelvének a beépítése az időgazdálkodásunkban. Sokszor szeretnénk tenni jót, szeretnénk munkálkodni Istenért, de nincs időnk, és észre sem vesszük azokat a jó cselekedeteket, amiket Isten előre elkészített nekünk. Mert halogatjuk, elhalasztjuk, és később már nem lesz rá lehetőség. Megkérdezni valakitől, hogy hogy van. Van erre időnk, hétköznapi tevékenységeink között, ugye? Vagy csak megkérdezzük illedelmességből, és már igazából az óránkat nézzük, hogy ha tényleg elmondja, hogy hogy van, hogy mikor fejezi már be, mert nekünk dolgunk van, ugye? Felhívni valakit, csak úgy, hogy van, hogy vagy, hogy érzed magad, akiről mondjuk tudjuk, hogy sokat van egyedül, vagy betegeskedik, vagy hallottunk róla, hogy valami problémája van. Hétköznap mennyi időnk van ilyen dolgokra? Nem rohanni haza szombaton, hanem itt is még beszélgetni tényleg Isten dolgairól a gyülekezetben. Ellen White Krisztus példázatai című könyvében nagyon sokat ír erről, és néhány gondolatot szeretnék is idézni innen. Nagyon elgondolkoztató. A talentumokról szóló fejezetben van egy külön kis rész az időről. Innen olvasnám tehát. Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Már ez a kis szakasz is, ugye nagyon mélyen hat ránk, ugye? Az előbb arról beszéltünk, hogy úgy gondoljuk sokszor, hogy az időnk a miénk, és ebből mi adunk vissza Istennek. Ez megfordítja ezt. Azt mondja, hogy az időnk Istené. Ez a kiinduló pont. A hét minden napja. Mind a 86.400 másodperc. És nem mi adunk vissza ebből Istennek, hanem Isten adja nekünk, és mi veszünk el ebből magunknak. Minden pillanat az övé, azt mondja. A legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az ő dicsőségére használjuk föl. Hát valóban ünnepélyes dolog, ugye? Hogy a világ mindenség urának dolgozhatunk és szolgálhatunk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. És itt a továbbiakban arról beszél Jézus példájáról, hogy Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Kegyelem idő nem tart már soká, és a rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Csak erről az idézetről egy külön előadást lehetne tartani, legszívesebben ezt tenném, de ebből is csak ezt emelném ki. Az időt mire kaptunk? Kaptuk, hogy elkészüljünk az örökké valóságra. Az örökké valóságra felkészülni, hát ugye nem kis feladat ez. És ide vezetni másokat is, hogy az idejüket erre használják föl, hogy az örökké valóságra készüljenek. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Ugye, még egy újabb mély és szívbe markoló kifejezés. A halhatatlanságra kell elkészülnünk nekünk. És nagyon érdekes, hogy sokszor próbáljuk különböző mérleg serpenyőbe tenni a cselekedeteket. Helyes, nem helyes, belefér, nem fér bele, szabad tenni, nem szabad tenni. És a legegyszerűbb lenne ezzel lemérni. Az örökké valóságra való felkészülés idejéből szánhatunk időt erre? És már is nagyon sok minden kiesik a rostán, hogy mi az, amit a földi életben nem érdemes tennünk. Mert nekünk az örökké valóságra, a halhatatlanságra kell felkészülnünk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel. Mint ahogy Nehémiás is nem állt szóba, mikor próbálták őt eltéríteni az ő munkájától minden dologgal, nem azt mondta, hogy nem hagyjatom itt a munkát, nem mehetek el, nem kezdte el megcáfolni különböző érvek, ellenérvek szempontjából. Egyszerűen ez volt a neki is a válasz, hogy nincs időm erre. És mi is ebből a szempontból kéne, hogy nézzük az életünket. Ebben az igében ezt olvastuk itt a Galata levélből felolvasott igében, hogy cselekedjünk jót mindenkivel. Kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel. Nagyon érdekes alapelvet fogalmaz meg ez az utolsó része ennek az igének, hogy nem az külmisszió az első lépés, hanem az egymás felé fordulás. Ha egymásra tudunk időt szánni, akkor lesz majd igazán eredményes a szolgálatunk kifelé is. Ha egymással nincs közösségünk, nem tudunk igazán egy akaraton lenni, akkor nem érdemes addig igazán sok eredményt várni a külmissziótól, a szolgálattól sem. Jézus is ezt javasolta a tanítványoknak, mielőtt a Szentlélek kiárat rájuk, hogy maradjanak addig Jeruzsálemben, amíg az Isten ígéretét el nem nyerik. Nekünk is ez lenne a cél, hogy amíg nem tudunk időt szánni egymásra és az igazán hasznos dolgokra, addig talán csökkentsük a tevékenységünket kifelé, hogy aztán igazán eredményes munkát tudjunk végezni. Az Efézusi levélből szeretném olvasni a következő igét, tehát sorban haladnánk itt a páli leveleken. Az Efézusi levél 5. fejezet 16. versét olvasnám, innen a következő gondolatot. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Ismét kiemel egy fontos dolgot ez az ige. Az alkalmas idő. Áron is megvegyük az alkalmatosságot. Gyakran, illetve hát nem gyakran, hanem hiszem azt, hogy szinte mindig törekszünk elnyerni a Szentlélek vezetését a mindennapokban, de sokszor késünk. Sőt, lehet, hogy elkésünk az engedelmességgel. De azt mondja, hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot, az alkalmas időt, azt úgy kell kihasználni, hogy a napok gonoszok, tehát az idő szigorú, lehet, hogy nem lesz újra alkalom és újra lehetőség ugyanarra a jó cselekedetre. Szeretnék egy tapasztalatot itt beékelni. még vonattal közlekedtem főiskolás koromban, és egyszer a vasútállomáson, keleti pályaudvaron, hát ugye nagy távolságok vannak, a távolban láttam egy ismerőst, aki szintén ugyanarra vonatra várakozott, aki már nagyon rég elmaradt a gyülekezetből. És hát éreztem a késztetést, hogy jó lenne oda menni, megszólítani. Hát nem ismertük annyira közelről egymást, de azért tudtuk egymásról, hogy kik vagyunk. És hát addig vaciláltam, hogy hogyan, meg mint, hát rég nem találkoztunk, amúgy sem ismerjük annyira egymást, hogy nem mentem oda hozzá, elindult a vonat, elmentünk. És hát nagyon fordult utólag a lelkiismeret, hogy hát nem volt ez így jó. És imádkoztam, hogy az Isten akarja, adjon még egy lehetőséget. 5 évig közlekedtem azon a vasútvonalon, 1 hét múlva újból ott volt a vasútállomáson, és oda tudtam menni hozzá, de az 5 éven belül se előtte, se utána soha többet. Tehát az Isten sokszor kipótolja a mulasztásainkat, és segít nekünk, és valóban egy jó beszélgetés alakult ki ebből is, de nem mindig van lehetőség erre, mert a napok gonoszok, az idő rohan, az idő szalad, és nem mindig jön vissza a lehetőség. Perc értéke, amit olvastam ebből az idézetből is, ugye nagyon nagy, ha most elmulasztom, lehet, hogy nem lesz több lehetőség. Áron is megvegyük, akár más programom lemondása árán is, akár anyagi veszteség árán is megvegyük a lehetőséget a jó cselekedetre. Nagyon kedves tapasztalatot is szeretnék elmesélni nektek. Egyszer az egyik gyülekezetemben szerettem volna valakit meglátogatni, aki beteg volt, és rég voltam nála, és hát egy nap volt csak alkalmas azon a héten, és kérdeztem, hogy meglátogathatom-e, ráére. És nyugdíjas, mindig otthon van. De azon a napon éppen Pestre tervezett utazni, Salgótarjánból. És hát mondtam, hogy semmi baj, majd keresünk másik időpontot. Jó, elköszöntünk, letettük a telefont, és visszahív egy óra múlva, hogy lemondta a pesti programját, mert szeretné, hogy meglátogassam és találkozzunk. Hát mondtam, hogy hát igazán nem kellett volna, de most mondta, hogy nem azért, nem miattam, hanem tényleg neki ez nagyon fontos ez a látogatás, és szeretne beszélgetni. És hát ezt tapasztaltam meg, hogy Áron is megvette ezt az alkalmat, hogy ennek a látogatásnak az alkalmat, ami nem is volt olyan nagy dolog, ugye meg lehetett volna máskor is tartani. Vajon tudunk-e ilyen döntéseket hozni, hogy tényleg valami jó dologra szánt időt, tényleg meg tudjunk akár vásárolni más veszteség árán is. Alkalmas vagy alkalmatlan idő, ugye tudjuk ezt az alapelvet, hogy ez a számunkra alkalmas vagy alkalmatlan időt jelenti, tehát nem a másik számára alkalmatlan időben kell őt zavarni, hanem ez csak számunkra alapelv. Jézus tehát percre pontosan teljesítette az Atya akaratát, ő minden alkalmas időt megragadott, és egy alkalmas időt sem halasztott későbbre. Vajon nekünk mennyi mulasztásos bűnünk van az idő gazdálkodásunkban? És ezzel szeretném folytatni az elvesztegetett idő. Ugye a 10 parancsolatban ott van a ne lopj parancsolat, ami elől gyakran felmentjük magunkat, mert hát fizikai lopásra nem vetemednénk, és talán soha életünkben nem vetemedtünk. És hát tovább lépünk a következő parancsolatra. De vajon nem vonatkozik ez a fizikai lopáson kívül mondjuk az időgazdálkodásra is? Nem lopjuk-e meg Istent, hogy a neki szánt időt rosszul használjuk föl? A szombatnap óráit, perceit mindig jól tudjuk-e felhasználni? A péntek estét, a naplemente utáni időt jól tudjuk-e felhasználni? Amikor Isten elkészít nekünk jó cselekedetekre időt, vajon nem magunkra fordítjuk-e végül ezeket? És még egy dolog itt, egymás idejét is meglophatjuk, mikor megvárakoztatjuk a másikat, elkésünk, fenntartjuk az öltő dolgainkkal. Nagyon fontos alapelv, tehát a Bibliában, hogy nekünk türelmesnek kell lennünk a másikkal szemben, mikor ő megvárakoztat, mikor ő lopja az időnket, mikor ő késik, de magunk számára alapelvvé kell tennünk, hogy ezt soha ne tegyük meg a másikkal. Nem helyes visszaélni a másik ember, de még a másik keresztény türelmével sem. és sajnos a keresztények között ez könnyebben elharapódzik, ugye a késések, gondolván, hogy a másik úgyis hívő ember úgysem haragszik meg, ha kicsit később érkezem. Egy példával szeretném ezt illusztrálni. Ha kapunk egy időpontot egy orvosi vizsgálatra, mondjuk egy évre előre, ugye vannak olyan vizsgálatok, ahol a tér nagyon nehéz bejutni, és óra-percre kapunk. Mondjuk 15 óra, 15 percre kapunk. Mikor érkezünk? Előtte 5 perccel ott állunk, de úgy, hogy mindenképpen ott legyünk. Vagy ha egy vizsgára megyünk, szoktunk-e késni egy igazán fontos vizsgáról? Ugye ezek a mi érdekünk, a mi egészségünk, a mi vizsgánk. De szoktunk-e elkésni szombatiskoláról, istentiszteletről? Ugye ez pedig az Istenre szánt idő. Melyik a fontosabb? Ugye itt tette lehet érni magunkat, hogy nagyon-nagyon törekszünk és készülünk már napokkal előtte, ha valami számunkra fontos, nem késünk el véletlen sem, de az Istennek szánt időt néha lehet, hogy lazábban kezeljük. Melyik a fontosabb? Az utolsó gondolat, amit szeretnék még kiemelni, hogy nagyon fontos a jelenben élnünk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, minden napunkat, mindig a mai napunkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy ma is bölcs szívhez jussunk. A legtöbb ember menekülne a jelentől, vagy a múltbeli tapasztalatoknál időzünk, a megtérési élmények nagyon jók és felemelőek, de nem maradhatunk ott, vagy azok az áldott tapasztalatok, amikor az Isten különlegesen munkálkodott az életünkben, vagy a régi történelmi korok, amik már történelmi, a régi szép időkben, a gyerekkoromban. Vagy pedig a másik véglet, a jövőről fantáziálunk. Ugye erre épül, erre az igényre a filmek, a fantasztikus irodalom. Az emberek nagyon szeretnek valamilyen módon menekülni, vagy a múltba, vagy a jövőbe. Csak ne a jelenbe kelljen élni. És hívő emberek számára is fennáll ez a veszély, hogy a Bibliában a ki nem jelentett dolgokat akarjuk mindig tudni. Dániel 11-et akarjuk megérteni. Nagyon fontos része a proféciáknak az is, hogy azt is tanulmányozzuk, de azt is fontos tudni, hogy ne csak a ki nem jelentett dolgokat, hanem már a kijelentett dolgokat a jelenben, a mai napon is meg tudjam élni az igét. A másik probléma, hogy a jövő felől aggódunk. Ugye, mi lesz holnap? Hogyan fogom megélni? Hogyan alakul az életem? Hogyan alakul az egészségem? Mi lesz a családommal? Mi lesz a szeretteimmel? Ugye Jézus ezért mondta azt, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Elég minden napnak a maga baja. Ott is Jézus a jelenbe szállít vissza bennünket. És a tanítványok számára is ez volt az utolsó kijelentése Jézusnak, hogy a jelenbe szállította vissza őket. Apostolok cselekedetei első fejezet 7. és 8. versét szeretném ezzel kapcsolatban még felolvasni, utolsó igeként. Tehát Apostolok cselekedetei első fejezet 7. és 8. versét. Illetve már a 6-tól olvasnám. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezhetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Nagyon érdekes itt is, hogy a tanítványok utolsó kérdése Jézushoz is az volt, hogy hát az idői proféciákról mondjon még időpontokat nekik. Nem ez időben állítod-e helyre az országot? És Jézus azt mondja, hogy nem kezdte el megmagyarázni, hogy még mindig nem jól gondolkodtok, majd megértitek, hanem nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, amiket az Isten a maga hatalmába helyeztetett, hanem mit tegyetek? Vegyetek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és végezzétek azt, amit az Isten eltervezett számotokra, az alkalmas időket, az előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjatok. És Jézus miután felvitetett a mennybe, a tanítványok még mindig ott maradtak, egy kicsit a múltban néztek fölfelé tekintve, és hát az angyalok következőket mondták nekik, a 9. verstől olvasom a folytatást, mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta előtt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, amikor ő elment, imé két férfiú állt meg mellettük fehér ruhákban, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe, a hegyről, amely hivatik olajfák hegyének. Tehát még az angyalok is ezt folytatták, amit Jézus, hogy ne maradjatok itt múltban, fölfelé nézve, Jézus elvitetett, de ugyanígy fog visszajönni, menjetek tovább a jelen idővel, és végezzétek a rátok bízott szolgálatot. A jelen tehát folyamatos és folyamatosan változik, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon érdekes idézetet olvasni. Egy Kanadába elszármazott evangélikus lelkésznek a tollából származik ez. A jelen kérdését fejtegeti. Mi a jelen? Egy megfoghatatlan pont, ami pillanatnyilag van, de már nincs is, mert menten eltűnik. A múlt már nincs, a jövő még nincs, a jelen, amely már, csak a jelen, amely már el is tűnt. Olyan ez, mint a Niagara vízesése. Jön a folyó a messzeségből, és a meredek sziklafalon egyszerre menthetetlenül a mélybe zuhan. Az idő folyama jön a jövő felől, megtörik a jelenben, és a mély múltba zuhan és tűnik el. A jelen tehát elméletileg nincs, csak az örök törés eseménye, amit pillanatnak érzünk. Mégis gyakorlatilag csak a jelen van. Nos, ez a paradoxon mutatja a jelen bizonytalan, tökéletlen, penge élen táncoló valóságát, veszélyét és tragédiáját. És ez a mi örök jelenünk. Nem félelmetes? Aki erre rádöbben, az megkérdi, hát erre akarom alapozni az életemet? És elkezdi keresni az örökkévalót, Istent. Tehát amikor megértjük azt, hogy a jelen tényleg mindig milyen hirtelen eltűnik, és mennyire értékes a pillanat, minden pillanat, amit Isten ad nekünk, akkor be fogjuk látni azt, amit Mózes, hogy csak Isten tud segíteni nekünk úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Csak ő tud segíteni az ő dicsőségére, az ő áldására felhasználni azt az időt, ami egyébként az övé. És nem fogunk saját erőből próbálkozni, küszködni és kudarcokat vallani. Hogy bölcs szívhez jussunk. Kiket tudnánk mondani a Bibliából, akik valóban bölcs szívhez jutottak? Jobbról ezt olvassuk például, hogy meghalt Jobb, jóvénységben, betelve az élettel. Ugye benne van ez, hogy betöltötte az Isten akaratát, hogy bölcs szívhez jutott. Aztán Jézus is ezt mondja, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Elvégeztetett, ezt mondta a kereszten. Aztán Pál apostolról olvassuk még, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tehát valóban az időgazdálkodásunkon nagyon nagyban múlik az, hogy bölcs szívhez jutunk-e. És a Jóisten mindannyiunknak szeretné adni ezt a bölcs szívet, csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk ezt tőle. Én azt kívánom, hogy egyedül hitáltal és hitből tudjuk átadni az Istennek ezt a feladatot, hogy tanítson meg minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ilyen ajándékokat adtál nekünk, amit teljesen ránk bízol, habár a tiéd, mint az idő. Köszönjük, hogy te annyira értelmesnek tartasz és teremtettél bennünket, hogy ezt teljesen a kezünkre bízod, hogy nem veszed ki a kezünkből az időgazdálkodást, hanem te alkalmassá akarsz-e arra tenni, hogy önállóan tudjuk ezt csak a jó dolgokra fordítani. Szeretnénk neked szolgálni, és a rohanó világunkban látjuk azt, hogy ez az egyik legfőbb akadálya annak, hogy eredményes legyen a szolgálatunk. Kérünk, segíts, hogy a veled való közösségre és a szolgálatra szánt időnket tudjuk jól felhasználni. Te taníts meg erre bennünket. Te taníts meg úgy számolni ezt az időt, hogy valóban, akikről itt a Bibliában tanulhattunk, hogy bőrszívhez jutottak, ugyanúgy mi is bőrszívhez jussunk, és felkészülhessünk a te eljöveteledre, az örökké valóságra, a halhatatlanságra, és elvezethessünk oda másokat is, minél több embert, Jézus nevében. Amen.